ביטון סטודיו.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 52. epizódja. A 25. Budapest Pride Fesztivál idén ugyan más lesz, mint eddig, de ugyanúgy a meleg büszkeség ünnepe, amihez a héten számos program csatlakozik, és így az e-heti podcast is. A mai adásban dr. Ritter Andrea, klinikai szakpszichológus és pszichoanalízis kutató nemrég megjelent könyvéről, az előbújásról beszélgetünk. A könyv egy homoszexuális fiatalember terápiáját és önelfogadásig vezető útját kíséri végig. Az Életem könyve rovat eheti vendége pedig Lakatos Márk, az RTL reggeli műsorvezetője, stylist, aki legalább akkora szenvedéllyel imádja és falja a könyveket, mint egy táv finom ételt, vagy magát az életet. Elárulja nekünk, hogy mi élete könyve, és hogyan kapcsolódik ez az útkereséseihez. És végül pedig, ahogy már megszokhattátok, én is ajánlok majd a témához kapcsolódva egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora.
Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az baromi sűrű lenne.
A tied nagyon az?
Nagyon. Piszkosul az.
Újra itt a Felforgatók, a podcast bátor magyarokról.
Nem lehet saját magammal szembe azt a luxust megengedni, hogy mondjuk össze a molyak.
Kadarkai Endre vagyok. Az elkövetkező hetekben 10 olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott ösvényről, és saját utat választottak.
Azokból a körhintekből, amik nem olyan irányba forognak, ami számomra komfortosan, azokból általában kiszállok.
Akik átírták a játékszabályokat. Akik, ha elbuktak, azért is újra kezdték.
6 éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem.
A felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak.
Ha borászatra bök rá az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember?
Szerintem igen. Ha egyeket tudtam volna elordani hátam.
Legyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók.
Viszont előtte irány a medikus presszó.
Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Mondd Ákos, egy fiatalember miért akar hullákat fényképezni?
Beaton Studio.
A héten tehát az előbújás, a coming out, a szexuális orientáció témájával foglalkozunk. Dr. Ritter Andrea, klinikai szakpszichológus és pszichoanalízis kutató új könyvének pontosan ez a címe, Előbújás. A könyv egy homoszexuális fiatalember terápiáját, az önelfogadásig vezető útját kíséri végig. A kötetben megismerhetjük Tamás, egy 30 éves vallásos fiatalember történetét, aki eljut végül az önelfogadásig. Ritter Andrea ül velem szemben, akivel az előbújás cseppet sem könnyű lelki folyamatáról és az ezzel kapcsolatos pszichoanalitikus terápiáról beszélgetünk, aminek során a szakember az úgynevezett átnevelés helyett tulajdonképpen az önismeretben és végső soron az önelfogadásban hisz. A múlt, a család, a félelmek és a bizalom témakörei pedig kulcsfontosságú kérdések. Andrea, mesélj kicsit Tamás történetéről, amit megismerhetünk a könyvedből.
Tamás egy nagyon fontos terápiás kapcsolatom, aki egy 30 éves, önmagát már nagyjából felvállaló meleg ember, nagyon nehéz út van túl, vagy volt túl, de mégiscsak egy csomó problémája volt. Ez a vallás és a felvállalás, a hozzátartozó kényszerbetegség, ami egy másik területe volt az ő problémáinak, de azért mégis valamilyen módon összefüggött, ez ki fog derülni a könyvből. Tehát, hogy ezen az úton mi ezt valahogy szintetizáltuk, megértettük, összeraktuk ahhoz, hogy a kényszer tünetei lecsökkenjenek, alkalmassá váljon egy párkapcsolatra, egy hosszabb párkapcsolatba, tehát kilépjen ebből az aklatot, eseti szexuális kapcsolatoknak a világából, ami egyébként elég gyakori a kezdetekkor, főleg a melegekre.
A könyv úgy kezdődik, hogy Tamás tisztában van tulajdonképpen a problémájával, ugyanakkor mégis sokadik segítséget kér, és te vagy a sokadik ember, akihez irányítják. Ez mindennapos ebben a problémában?
Nem feltétlenül csak azért irányították sokadik emberhez, mert nem volt sikeres az előző terápia, hanem mert inkább azért talán, mert hogy ilyen rész problémákat ragadtak meg, és nem pedig a teljes képet. És tulajdonképpen azt hiszem, hogy a többi terapeuta az az ő pszichés tüneteire koncentrált, ami nem a meleg volt, hanem a kényszertünetek, ami egy komoly kényszerneurózisban szenvedett, sokat akadályozta őt a mindennapi életben, de hogy ő neki emiatt voltak terapeutái, de hogy valahogy nem lett ebből egy rendszer az ő terápiáiban, és mi meg arra törekedtünk, hogy ebből egy rendszer alkossunk, ugye, hogy a kényszerei és a melegsége összefüggése, egyébként a melegeknél elég sokszor észrevehető, vagy több esetben vehető részre a kényszeresség, mint az átlagpopulációban, ami egy külön téma, tehát az megérdemelne egy misét, hogy a társadalmi igényeknek és értékrendnek hogyan akar megfelelni egy meleg ember, és hogyan próbálja ezt önmagára ráerőltetni, ez az én koncepcióm. És ezért ő mennyire próbálja beszabályozni önmagát ezekkel a kényszeres tünetekkel, tudattalanul.
Olyan nagyon sokszor elhangzott már a kényszer szó. Szeretném, hogy azok számára is, akik majd ezután kedvet kapnak és elolvassák a könyvet, tisztáznak, hogy Tamásnak mi volt a kényszere. Másrészt, hogy állunk kényszerekkel a magyar társadalom? Mennyire kényszeres? Lehet-e ilyet mondani?
Hát azt nem lehet mondani, mennyire kényszeres, egyébként ebben nem vagyok up to date. Kétféle kényszer van, amit így nagyon elkülönítünk, egyrészt ismétlődő gondolatok, amik nem hagyják békén az embert, és kínozzák, általában ezek negatív gondolatok, és a másik a kényszer cselekedetek, amikor ismétlődően cselekszik az ember, biztos ismersz ilyen barátodat, aki ötször visszamegy és megnézi a tűzhelyet, a vasalót, vagy az árat, vagy nem tudom. Ugye idéztem is Radnóti Miklóst, hogy van ilyen, hogy a kőre lépek én, akkor ne feleljek aznap, én egy kőre lépek én, az jelenti, hogy ő egy kényszeres aktust. De hát ez nem kényszer, ez rituálénak hívják, nem is kényszernek. A meleg populációban szerintem többet fordul elő, az előbbi okoknál fogva, véleményem szerint, de általában is a kényszer egyébként a társadalomnak való megfelelés az, ugye egyszerre vagyunk szabadok, a mai társadalomban is egyszerre vagyunk beszorítva korlátok közé, és ennek valahogy meg kell felelni a társadalmi értékrendnek.
Magyarországon a világon az elsők között vetették ki 1963-ban a homoszexualitást a büntető jogi kategóriák közül. Máig nem könnyű megélni a másságot errefelé. Mi a helyzet itthon?
Én azt látom, hogy Magyarországon például 63-ban kivenni, azt hiszem, hogy Írországban 90-valahányban vették ki a büntetőjogi kategória alól, tehát Magyarország azért ez egy felvilágosult ország. Azért a társadalmi értékrend az elítéli a homoszexualitást, de ebben van egy óriási változás. Tehát az évtizedek alatt ugye már egyre több ember bújik elő, meleg ember, régen ez úgy volt, hogy volt egy felesége, és mellette alkalmi kapcsolatai, vagy párhuzamos élete. Ma ez már úgy van, hogy felvállalja, és van egy meleg családja, vagy legalábbis valamilyen ilyen életet él. Szóval ez ma már teljesen más, ma már a meleg világ az nagyon szabad, és nagyon színes, és a törvények teljesen egyenjogúak voltak. Ugye most bejött ez a transzidentitás törvény, ami azért nagyon korlátozta a transzoknak a lépéseit felé, hogy ők fel tudják vállalni magukat identitásukban is. Ez nem jó jel, mert azt hiszem, hogy ez egy üzenet a meleg társadalomnak, hogy azért viselkedni kell.
Nagyon sokszor foglalkoztat azt, hogy vajon milyen lelki, lélektani, pszichológiai hatása lehet annak, hogyha valaki nem tudja a körülményei miatt felvállalni az identitását. Tamás története is innen indul tulajdonképpen. A pszichológus mit mond erre? Milyen hatása van annak, hogyha valaki nem tudja ezt megélni, nem tudja felvállalni?
Ezeknek tényleg nagyon komoly hatásuk van, megbetegítő hatásuk. Azért Tamásnál is tegyük hozzá, hogy a vallás keretein belül ő nem vállalta föl, tehát egyetlen egy pap barátja tudja, és ő vele osztja meg ezeket a gondjait, kérdéseit, ugye, ami az Isten hit és a melegség között feszül tulajdonképpen, tehát neki ez fontos, hogy ezeket feloldja, mert egyiket sem szeretné feladni, és ez mondjuk dicséretes. Szóval visszatérve, szerintem Tamás neurózisa és kényszeres tünetei Biztos, hogy azért is erősödtek ennyire fel, mert neki ezt a fajta titkot kellett tartania, és kell is a mai napig tartania, és egyfajta szintézist kell önmagában létrehozni, ami nagyon nehéz, mert ugye ezt úgy mondjuk, hogy elfojtás, tehát, hogy el kell folytanom, ki kell zárnom a tudatomból, mindig egy titok ül a lelkemben, és ezt csak neurotikus tünetekkel tudom visszanyomni, hogy ez ne derüljön ki.
Oscar Wilde-ot a 19. század végén a homoszexualitásáért még börtönbe is csukták, csak hogy maradjunk az irodalomnál. Magyarországon a melegség 63-ig bűncselekménynek számított, ahogy azt említettük. A II. Világháborúban koncentrációs táborokba hurcolták a homoszexuálisokat. Egy teljes fejezetet szentelsz az előbújásban a bűn, a betegség és a felszabadítás fogalmainak. Miért tartott fontosnak, hogy definiáld és tisztázd ezt a betegség szemléletet?
Hát a bűn kérdése az nagyon fontos, és nem csak a vallásban. Ugye mi egy olyan társadalom élünk, ami az elfojtásra épül, ezt már a Freud is megírta a Rossz közérzet a kultúrában című művében, hogy a társadalom azért alakult ki, szabályok lettek, a szabályokat be kell tartani, az az ösztöneink ellenhat, és hogyha ellene hat, azt csak el tudjunk folytani, hogy el tudjuk fogadni a szabályokat. Innen jön a bűn kérdése, tehát hogyha betartod a szabályokat, de mégse tudod betartani, akkor bűnt követsz el. És pontosan ez az, ami ráül a melegekre, mert ők eleve bűnt követnek el. A társadalomnak a szabadságát is mutatja az, hogy a melegeknek megengedjük, hogy melegek lehessenek. Őket is lehet látni az utcán, és családot alapíthat, és gyerekeik lesznek. Egy meleg ember nem pervers, hanem ugyanolyan szexuális vágyakkal él, mint egy heteroszexuális, csak éppen azonos nemű párkapcsolatot szeretne. Ez is egy nagyon fontos. Tehát ezeket a bűnös elemeket, vagy a bűnnek a címkéjét kell levenni egy-egy meleg ember terápiájában például.
Hogyan tudsz te pszichológusként, terapeutaként segítőkezet nyújtani azoknak az érintetteknek, akik gondolom hozzád fordulnak, és szeretnék felvállalni az igazi identitásukat, hogy picit belelássunk ebbe a folyamatba, amit nyilván a könyvből is megkapunk.
Persze.
Csak kíváncsi vagyok.
Hát
így.
A coming out előtt valóban sokan fiatalok, vagy esetleg egy-egy idősebb ember fordul hozzám, akkor meg kell értenünk azt a rendszert, amiben ő van. Tehát, hogy ő ott topog valami előtt, a felvállalása előtt, ez a titok nyomja az ő lelkét, és hogy azt kell megértenünk, hogy ez miért nehéz ezt kimondani. Milyen lavinákat indít el, vagy mi benne a szorongás, neveltetés, történetek, traumák összessége, amit ilyenkor átél. Ha ezt megértjük, akkor világossá válik előtte, hogy tulajdonképpen ő előbújhat-e vagy sem. Az nagyon fontos hozzátennem, hogy senkit nem szabad a coming out-ra biztatni. Tehát volt egy szakasza itt a meleg aktivitásnak, hogy mindenki bújjon elő, az a meleg, aki előbújik. Ezt én nem tartom jónak, sőt rossznak tartom, mert ez egy újabb bűntudatot eredményez, ha nem bújik elő ennek ellenére. Mindenkinek a saját megélése, meg érettsége az, amit neki fel kell vállalnia. Sok esetben mi elérkezünk a coming out-ig, és akkor utána is feldolgozzuk ezeket, ami történik. Kidolgoztam egy 4 alkalmas coming out konzultációt, ami a családokra vonatkozik, tehát nem csak az egyénre, hanem hogy eljön az anya, apa, késékbe esetten hív engem, hogy hát most derült ki, hogy a gyerekem meleg, és mit csináljak, és én aztán kitagadom, én aztán sírok, mert mi lesz vele, meg velem, meg a családdal, ugye elképzeltük azt, hogy hány unokánk lesz. Milyen fantasztikus családunk, és milyen büszke leszek a rokonok előtt, és erre a gyerek meleg. Tehát ugye azért azt sokkal nehezebb felvállalni. Ez alatt, a 4 alkalom alatt a család is el tudja mondani azt, hogy mik az ő fantáziái, gondolatai, problémái, és megértheti a gyerekkel együtt, és kiderül, hogy az egyik sem a másik ellensége, és hogy ezt be tud illeszkedni egy családtörténetbe. Tehát ez nagyon hasznos.
Próbáljunk meg egy picit tanácsot adni, ha lehet ilyet, ha kérhetek ilyet, mondjuk azoknak a szülőknek, akiknek ez problémáik, és hallgatják ezt a műsort, és azt mondják, hogy de jó, hogy erről beszélgetünk, mert nem tudom, hogy mit csináljak. Hogyan lehet reagálni arra, hogyha a gyerek coming out-ol, vagy azt érezzük, hogy egyáltalán ez a téma?
Mert igen, minden szülő általában, aki érintetté válik, egyformán reagál, mit rontottam el? Tehát egy óriási bűntudattal reagál, hogy úristen, én rosszul neveltem a gyereket, tönkretettem, és mi lesz vele az életben. A másik reakció ez a csalódás, hogy fogom elmondani a rokonoknak, és én nem tudom elfogadni, és ezt meg kell szoknia, ezt a dolgot. És egy idő, amíg ez feloldódik, azt mondja a szakirodalom, hogy ez 2-3 év legalább, és egy gyereknél is annyi, amíg önmagával szemben el tudja fogadni minimális szinten azt, hogy ő meleg. Tehát ez egy nagyon hosszú, nehéz folyamat. Tehát amikor coming out-tól egy gyerek, az nem azt jelenti, hogy akkor találta ki, hanem azt jelenti, hogy már évek óta borzasztóan szenved. Tehát ezt a szülőnek jó, hogyha figyelembe veszi, hogy addigra már A. megbízott a szülőben, B. nagyon sok nehézségem van ő túl, mire ezt ki tudja mondani a szülőnek, és bízik a támogatásban nyilván. Tehát, hogy valaki be tudjon kapaszkodni, hogy léphessen egyet előre, elfogadást nyerjen, elfogadják őt így is. Egyébként én nem láttam még olyan történetet, hogy a szülő ne sejthette volna ezt, csak hát ő is nem azért, mert rossz, nem azért, mert ő homokba dugja a fejét, hát érzi, sejti, de nem mondja ki ő sem, és a gyerek mondja ki, és ezzel kikerül az asztalra.
Tehát milyen felszabadító lehet, hogyha egy titok feloldódik?
Nagyon sokszor figyelem meg, hogy a gyerek, aki kimondja az ő titkát, valahogy felszakít valamit a családban. Kimondja, és a család többi tagja is elkezd szembesülni a saját családi titkaival, és valahogy az tényleg a családszerkezetnek egy szép változását eredményezheti akkor, hogyha a családtagok erre nyitottak.
Ha már könyves podcast, akkor szeretnék picit meleg irodalmakról, ha lehet ilyen kategóriát mondani, beszélni. A könyved végén is összegyűjtesz nagyon sok olyan szép irodalmi munkát, amit érdemes olvasni a témában, illetve egy nagyon izgalmas dolgot olvastam a könyvedből, és azóta tudom, hogy a homoszexualitás és a homoszexuális szavakat egy magyar irodalmár, Kertbeni Károly alkotta meg a 19. században, és a századforduló táján már elterjedt kifejezésként használták világszerte. Mennyi izgalmas szép irodalmi mű született a világban, ami a homoszexuális történetekről, vagy homoszexuálisokról szól, vagy ilyen szerelmekről, ilyen kapcsolatokról. Az egyik kedvencem az Andrea Simán Szólics Neveden című regénye, amiből csodálatos film is készült, de ott van például Gentleman Jack című alkotása, ami Ann Lister történetét, az első modern leszbikus naplóját tárja fel előttünk. Andrea, te milyen olvasmányokat ajánlanál azoknak, akik érdeklődnek a téma iránt, vagy szívesen olvasnának szép irodalom formájában?
Cameron Post Rossz nevelése című könyv, az egy nagyon érdekes világot a 90-es években, tehát amikor itt már nagyobb szabadság volt, egy amerikai kisvárosban a melegeket egyáltalán nem fogadták el, hanem büntették, és bevitték ezt a főszereplőt, ezt az érintett lányt egy reparatív terápiás intézménybe, aminek az a célja, hogy feloldja ezt a homoszexualitást, és heteroszexuális emberré nevelje át, ha valakit egyébként nagyon érdekes a neve, ez a lehet, hogy a fordítás, ez az isteni ígéret. Azt úgy hívták ezt a tábort, és én meg átfordítottam isteni ítéletté. Mert hogy tulajdonképpen ez egy súlyos ítélet. Bűntudatkeltés és a szorongáskeltés mentén próbálják azokat a gyerekeket, fiatalokat átnevelni, szembesíteni Istennel, Isten akaratával. Szóval erről szól ez a könyv, beleláthatunk a módszerekbe, és figyelhetjük azokat a folyamatokat, amiket a gyerekek átélnek, és hát persze tele van tragédiával és traumával, de a végén megszabadulnak, és teljes felnőtt életet élnek. Ez egy igaz történet egyébként. Aztán szeretnék egy olyan könyvet javasolni, ami már teljesen eltűnt a magyar köztudatból, talán még a melegek körében is, ez a Gordon Agatha Kecskerúzs című könyve. 97-ben jelent meg, és mint egy ilyen aranykincset őrzi mindenki, akinek megvan. Az első leszbikus, felvállalta leszbikus közösség és pár kapcsolatáról szól, nagyon nyíltan, nagyon jól, nagyon szépen megírva, és hát ez egy nagyon fontos könyv, mert ez tulajdonképpen a magyar melegség történethez tartozik hozzá. Azt szoktam mondani pont a coming out-tal kapcsolatban, hogy ez egy meleg embernél a coming out olyan, mint egy ilyen felszabadulás történet, vagy nem is tudom, tehát, hogy mindenki ezt meséli, hogy mi volt akkor, amikor megtudták rólam, hogy meleg vagyok, engem kitagadtak, engem elfogadtak, velem ez történt, és akkor az anyám ezt csinálta. Tehát ez az a sarokpont, amit mindenki számon tart, és ugye tulajdonképpen ez egy kicsit a meleg társadalomban ez az ő fontos pontja.
A története.
A története.
Akkor volt Cameron Post Rossz nevelése,
igen.
Volt a Kecskerúzs, és akkor mondjunk még egyet.
Van egy külföldön megjelent, de lefordított könyv, amely a útmutató meleg és leszbikus fiatalok szüleinek. Segítik a szülőket, hogy jobban el tudják fogadni a gyereküket. Ma egyébként a gyerekek sokszor coming out-olnak úgy, hogy odaadják a könyvemet. vagy egy másik könyvet a szülőnek. Tehát, hogy mindjárt irodalmat is mellékelnek, nehogy félreértések legyenek.
És megint választ kaptunk arra, hogy miért is olyan fontos olvasni, és hogy a könyvekben ott vannak így a válaszok. Van. Szóval jobbnál jobb és hasznosabbnál hasznosabb könyvcímeket kaptunk most Andreától, de én azt hiszem, hogy amivel kezdjétek, az az ő könyve, tehát dr. Ritter Andrea, Előbújás. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Nincs még egy olyan intenzív és intim együttlét, mint a szöveg és az olvasó együttléte. Belehelyeződsz egy könyv világába, egy másik létezésbe, egy másik sorsba. Péterfi Gergely vagyok, és ez itt a Lapozz a 99-re, könyves podcast Szabados Ágival.
Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Lakatos Márk, az RTL reggeli műsorvezetője, stylist mesél nekünk. Márk, te hatalmas olvasó hírében állsz. Mi nekünk van egy ilyen közös kedvencünk, ami az Utas és Holdvilág. Mi életed könyve, ezt hoztad most is?
Ezt hoztam most is, és azon gondolkodtam, mert persze mindig gyorsan döntök, és aztán utána mindig elkezdem végiggondolni, hogy biztos jó-e a döntés. És akkor még fölmerült bennem még egy könyv, Kunderának a Lételviselhetetlen könnyedsége. Ez a másik, amit hoztam volna, de azért azt gondolom, hogy az tehát első és fontosabb olvasmányom azért az Utas és Holdvilág.
Mikor találkoztál vele, miért hatott rád annyira erősen, hogy azt mondod, hogy ez életed könyve?
Igazából tinédzser koromban találkoztam vele, és mivel ez a könyv, ez részben egy nagy tinédzserkori elképesztő sztori, egy hát borzongatóan romantikusan furcsa házban, egy olyan villában, amiről én általában álmodom. Tehát az álmaimban nagyon sokszor megjelenik egy olyan típusú ház, mint az Ulpius ház, egy nagyon furcsa kapcsolat, nagyon fura tinédzserek között, ami hát ugye nekem így a kezdődő melegségemben, és ugye hát szokták is mondani, hogy az Utas és Holdvilágban Ulpius Tamás, és ez az egész furcsa hármas, azért ebben vannak mindenféle rejtett homoerotikus szálak is, ez engem nagyon-nagyon-nagyon mélyen érintett abban a tinédzser koromban, amikor nálam is ez így kezdődött megfogalmazódni, megérződni először, úgyhogy természetesen az a fajta furcsa kiszakadás ebből a jól bevált polgári világból, amit ugye a főszereplő csinál, hogy otthagy csapott papot és elmegy Olaszországba, és gyakorlatilag új életet próbál kezdeni. Ez is nagyon hatott rám, hiszen én azért egy rebellis avantgárd, mondhatni, hogyha 100 évvel korábban születtem volna, akkor valószínűleg a párizsi avantgárdok közé tartoztam volna, abban én biztos vagyok. És ez a fajta ilyen otthagyása mindennek, amit ismerünk, amit megszoktunk, ez is borzasztóan erősen hatott rám.
Meg ugye Mihály szabadság elköteleződés dilemmája, ahogy megszökik egy olyan helyzetben, amikor már talán nem lett volna ildomos. Ugye mondják azt, hogy ez az útkereső körökről is szól, és hogyha valaki ezt mondjuk tényleg fiatal korában megsporolja, akkor úgy jár, mint Mihály, és már azon a ponton, amikor a házassága után gyakorlatilag ez még nem nagy spoiler, hogy már a nász útján van, amikor úgy dönt, hogy hát talán visszamegyek a múltamba, és megnézem, hogy mi van ezekkel az Ulpiuszokkal, és kísérti Ulpius Tamás, akit emlegettél, az ő szelleme. Szóval lelép egy olyan helyzetben, ami azért nem mindennapos, hogy valaki a nász útján dönt így.
Közben ugye benne van ez az örvény, ugye sokszor, és azt gondolom, hogy mindannyiunk életében vannak ilyen örvények, amikor egyszer csak így hirtelen megkérdőjeleződnek a dolgok. Biztos jól csináltuk-e, biztos jól csináljuk-e, biztos abban vagyunk-e benne, amiben akartuk, mi lett a gyerekkori álmainkkal, mi lett a gyerekkori nagy szerelmeinkkel, és szerintem azért is nagyon fontos ez a könyv.
Azt hiszem, hogy ez lehet a titka, hogy miért szeretik olyan nagyon sokan. Útkeresés, útkereső körök, amit Mihály megspórolt ezzel, hogy vagy túl voltál, akkor már tiniként nagyon sok ilyen útkeresésen, vagy az útkeresése te is úgy vagy, hogy sosem ér véget igazán.
Nekem úgy alakult az életem, hogy nagyon sok mindent később csináltam, ahogy Mihály is az életében. Például az egyetemet is később végeztem el, például stylistként is viszonylag későn kezdtem el dolgozni, tehát nekem nagyon fejreállítva alakult az életem, és ez például pont emiatt volt érdekes ez a könyv, ahogy én újraolvastam 5 évenként, egyrészt mindig más szereplővel tudtam azonosulni. Nagyon érdekes, hogy most például, amikor legutóbb olvastam tavaly, akkor egészen megdöbbentő módon Ulpius Éva volt a legszimpatikusabb, tehát az a fajta ilyen igazi csibész, teljesen, hát egy ilyen fura ösztön érdek és intellektus keveréke, nagyon-nagyon szimpatikus volt, miközben természetesen tinédzser koromban Mihálynak a sorsa érdekelt, kis tiniként, hogy egyáltalán én eljutok-e majd olyan pontra, amiből ki kell szakadni, és el kell menni, vagy most ott vagyok-e, de nagyon izgalmas, hogy mennyi fajta életutat és lehetőséget és választási lehetőséget kínál föl ez a könyv, például Ervinét, ugye, aki egy egészen extrém vallásos karriert fut be.
És az két lesz tulajdonképpen.
De azért a legszimpibb az a Maharadzsa. Amit nem mondunk el, hogy mi, de már csak ez is érdemes elolvasni, mert van egy nagyon izgalmas, egzotikus Maharadzsa szál a sztoriban.
Így van, olvassátok el, aki még esetleg nem olvasta. Már te milyen könyveket választasz alapvetően, hogyha van szabadidőd olvasni, és van-e egyáltalán szabadidőd olvasni?
Most például képzeld el, hogy Tenerife-ről jövök, elszoktam egy hétvégére Tenerife-re, és az El Corte Inglésben gyorsan megnéztem, hogy mi a könyvkínálat, és egyrészt belefutottam egy nagyon furcsa kiadványba, a sevillai Semana Santa a nagy hét processzióinak, tehát körmeneteinek a szimbolikájáról szóló könyv, tehát az a több száz év szimbólumrendszer, ami ebben a nagy héti ünnepségben benne van, egészen izgalmas, nagyképes könyv, illetve vettem két filozófiai kézikönyvet, ami ezért izgalmas, mert egy angol szerzőnőnek tényleg egy ilyen kézi könyve arról, hogy lehetünk-e mostanában epikúreusok, és lehetünk-e mostanában sztoikusok, és mi ugye a két nagy ellentétes filozófiai iskola, és gyakorlatilag a mostani életünk nyelvére fordítja le azt, hogy például a görög filozófiának mi lehet az értelme napjainkban. Ez borzasztóan elkezdett érdekelni. Ja, és még egy szintén filozófiai könyv, hogyan lehet a szuperhősöket a filozófia nyelvére lefordítani, úgyhogy ezeket fogom most olvasgatni majd a Balcsin.
Azért szerintem ebből is látszik, amiket most elmondtál, amiket olvasol majd a Balcsin nyáron, hogy azért sokat olvasol, és nem az átlag olvasó vagy. Miért szeretsz olvasni? Mit ad neked az olvasás, ami miatt ennyire fontosan az életed része?
Én alapvetően egy nagyon kreatív energiákkal dolgozó ember vagyok, és mindenből, minden helyről inspirálódok, például a styling munkámban is. És ezért a művészet és az olvasás is, képzőművészetek és egyéb művészet, a zene is egy olyan terület, amiben, vagy amiknek a segítségével elképesztően autonóm világokba tudsz eljutni, és a saját tudatalattidat tudod ezzel összekötni, és a saját tudatalattinkban való megmerítkezés, és a minél élőbb kapcsolat a tudatalattinkkal, szerintem nagyon fontos is ez az olvasás, és a művészetfogyasztás nagyon hozzásegít.
Az elején is nagyon személyesen kezdted azzal, hogy a saját melegségedben, a tini korodban fontos volt az utas és holdvilág, és az azzal való találkozás. Van még olyan nagy élmény, ami mondjuk a könyvek segítettek át, vagy az olvasás segített át?
Érdekes egyébként, hogy amennyire nehezen kerültem közel a versekhez, a lírához, annyira természetesen jutottam el a drámához, ami egy szokatlan dolog, mert az emberek általában drámákat nem olvasnak, tehát színháznak írott szövegeket kevesen olvasnak, én pedig gyerekkorom óta faltam a különféle kortárs és klasszikus drámákat, úgyhogy ez például szerintem nagyon sokat segített abban, hogy valahogy a karakterológia iránti kíváncsiságomat, érdeklődésemet fejlesztem, valahogy belebújni szereplőkbe, belebújni karakterekbe, akár írott karakterekbe is, ez nekem nagyon-nagyon izgalmas volt mindig.
Kik azok, akik drámaírók és mondjuk nagy kedvencek?
Egy outsider, ahogy én is outsider vagyok egy csomó területen, és mégis imádom csinálni, például Picasso olyan szürrealista drámákat írt, amiből mi többet megcsináltunk a gimnáziumban, például a Telibe viszonzott vágyakozás című szürrealista egyfelvonásos, de hát természetesen a nagy király azért mégis Shakespeare, tehát Shakespeare, akinek azért izgalmas a világa, mert az emberekről szól, tehát nincsen formákba merevítve, teljesen szabad, sokszor szabados, az élet magáról szól, ezért rendszertelen, szabálytalan, és mégis benne van az egész világunk és univerzumunk teljessége, úgyhogy gyakorlatilag minden sorában egy különálló világ van, ezért fantasztikus olvasni.
És fantasztikus téged hallgatni, hogy erről beszélsz, többet kellene, beszélj többet az olvasásról, meg a könyvekről, meg az olvasmányaidról. Kaptunk most ajánlatot, Shakespeare-t kaptunk, Picasso-t, egyébként utána fogok járni, mert nem is hallottam még, hogy ír drámát, úgyhogy nagyon kíváncsi
vagyok. Hangosan lehet röhögni közben,
tényleg?
Persze.
Nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy el fogom olvasni. Meg hát itt a közös nagy kedvencünk, ez talán a podcast hallgatóknak nem titok, hogy nekem a nagy kedvencem az Utas és Holdvilág, úgyhogy ezt feltétlen, ha még nem olvastátok el, most Márk is megerősített benneteket,
bizony,
hogy olvassátok el. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Lapozza 99-re Szabados Ágival.
Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Nyilvánvalóan. Úgy tartják, hogy a könyveink elárulják, milyen a személyiségünk. A mai podcastet is azzal zárjuk, hogy én böngészem végig a saját könyvespolcomat, és választok egy könyvet róla, amit szerintem érdemes lenne neked is elolvasnod. Az interjúban már említettem N, Gentleman Jack, N. Lister titkos naplója című könyvét, és mivel ez a témánkhoz passzol, ezen a héten ezt ajánlom nektek. N. Listert a 18.-19. század század fordulóján élt brit földbirtokos nőt az első modern leszbikusként emlegetik. Az ő nő történeti jelentősége azért ennél jóval több. Anne ugyanis nem elégedett meg azzal, amit a társadalom akkoriban nőként neki szánt, hanem politizált, utazgatott, anatómiát tanult, üzletelt, mindez pedig a naplóiban megörökítette. A BBC és az HBO készített kosztümös tévésorozatot az első modern leszbikus naplójáról, a korábban csak Gentleman Jack Good néven emlegetett nőről. Ő volt a világ egyik legszorgalmasabb naplóírója egyébként, mert 34 éven át írt 27 kötetnyi 6600 oldalas írást hagyott maga után. A naplójában őszintén vall a magánéletéről, amelyben arra is fényderül, hogy miért nem kötött látszatházasságot, vagy akár arról, hogy melyik partnerének hányszor volt orgazmusa, de megtudhatjuk azt is, hogy hogyan reagál a társadalom arra, hogyha valaki nyíltan felvállalja a nemi identitását. Ő ugyanis ezt tette. A 19. század elején a férfiak között egyébként a testi kapcsolatot üldözték, a nők között itt viszont nem is ismerték, tulajdonképpen neve se volt, elképzelhetetlennek tartották ugyanis, hogy ilyesmi létezik. Lister amúgy nagyon szerencsés volt, mert elfogadó családban élt, anyagi biztonságban és a származása, annak meg a kivételes intelligenciája is lehetővé tették, hogy úgy éljen, ahogy mindig is akart. És a naplóírás mindebben nagyban segítette. Azt hiszem, itt is bebizonyosodik, amit annyiszor mondok, hogy az írás terápiás erejű. Szóval, ha kíváncsiak vagytok ennek a különleges nőnek az életére, akkor olvassátok el a naplóját, mielőtt megnéznétek a sorozatot. Tehát még egyszer, Anne Coma, Gentleman Jack, Anne Lister titkos naplója. Olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 52. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google podcasten, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Márki Anna, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Amíg készül a következő epizód, hallgassátok vissza az elmúlt 51 adásból azt, amit esetleg kihagytatok. Szabadoságit hallottátok, 2 hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek!
Beaton Studio.